Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat. Dániel könyvénél, az Ószövetségben, 850. oldal a újfordítású Bibliában, és a 6. rész 11. versét fogjuk felolvasni. És kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát Dániel könyve, 6. rész, 11. verset fogom olvasni, és a 850. oldalon találjátok az Ószövetségben. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Urunk, köszönjük neked a te igédet, és csodáljuk a te igédet mindig, amikor kinyitjuk és olvassuk, hogy milyen mélységek vannak benne, hogy mennyi mindent tanítasz nekünk, és hogy mennyire kikutathatatlan. De mégis, ami szükséges számunkra, azt mindig megmutatod. Így vagyunk most előtted, és kinyitjuk a mi szívünket, az életünket, és kérünk téged, hogy taníts bennünket a mai napon is a te igéd által. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Tudjátok, ebben az évben egy olyan sorozatban vagyunk, hogy az Istennel és az ember társainkkal, sokkal inkább a gyülekezetben, a testvéreinkkel való kapcsolatról gondolkozunk, és keressük Isten vezetését ebben a témában. És mindig ilyenkor elmondjuk, hogy a kapcsolat, az Istennel való kapcsolat, az, hogy valaki keresztény, az úgy önmagában mindenféle gyakorlati dolog nélkül nem létezik, hanem ez a kapcsolat, ez bizonyos dolgokban él. És minden hónapban egy-egy témát veszünk, és június hónapban az imádság a téma. Így most harmadszor lesz szó erről, és a jövő hónapban, júliusban pedig egy új témát fogunk venni. Ez is, nem tudom, kitaláljátok, hogy melyik lesz az. Július, itt van a szabadságnak az ideje. Ez a szabad idő, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a hobbi, ami, hát lehet, hogy valaki gondolná, hogy na, hát ehhez aztán végképp Istennek semmi köze nem lehet, de tudjuk azt, hogy Istennek mindenhez köze van, és hogyha azt mondjuk, hogy szükséges időnként pihenni, akkor abban is benne tud lenni Isten. Úgyhogy majd júliusban ezt fogjuk körüljárni. Tehát a mai napon az imádságról lesz szó, és egy olyan emberről fogunk gondolkozni, aki az imádság, imádkozó embernek az egyik példája a Bibliában. Sok-sok példát találhatunk, de ma Dánielnek az életéből fogunk megnézni egy történetet, és ennek kapcsán az imádságra fog bátorítani minket Istennek az igéje, és azt fogjuk meglátni Isten igéből, hogyha tényleg az imádság az életünknek egy meghatározó része, akkor milyen áldásokban lehet részünk. Virágot és Zsoltot fogom kérni, hogy segítsetek nekem egy pillanatra. Készítettem mindenkinek egy pici kis ilyen kártyát, és hogy azt kérném, hogy mindenki kapjon belőle. Most 60 kártya van, úgyhogy először a házaspároknak csak egyet adjatok, és hogyha marad, akkor majd, hogy mindenkinek jusson. És ezt mindenki hazaviheti. Többségében ezekről a dolgokról lesz szó, amit itt ezen a kártyán láthattok, és utána otthon is tudja majd mindenki ezt tanulmányozni. Most arra kérnélek majd benneteket, hogy az igehirdetés alatt ne a kártyát olvasgassátok, hanem csak mindig azt nézzük, amit majd mondani fogok. Bár hogyha valaki azt olvassa, abban is megtalálja Istennek az üzenetét. Tehát most Dánielnek az életéből fogunk megnézni egy történetet, ami arról szól, hogy Dániel életében az imádság az milyen hatással is volt. Az egész Dániel könyvének az egész hatodik részét föl fogom olvasni szép sorban, és végig megyünk rajta. Úgy kezdődik, hogy a méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Pár gondolat, hogy elhelyezzük úgy az időbe és a térbe, hogy hol is tartunk. Izraelt és Júdát, ugye Izraelnek a népe ketté szakadt Izrael és Júdára, fogságba küldte Isten, először Izraelt, és utána pedig Júdát, és egy darab maradt, köszönöm szépen. Még egy maradt? Akkor kettő. Tehát, hogy? Hát, hogyha igen, tehát akkor még, ha valakinek hiányzik, akkor még itt lesz, de majd a végén is el lehet venni. No, tehát éppen Júda népe fogságban van, Krisztus előtt 600-tól 530-ig, 70 évig voltak ők fogságban, és most ennek a fogság időszaknak a vége felé járunk már, tehát nem Izrael területén vagyunk, hanem Babilóniában, és pont most történt az, hogy a babiloni birodalmat, a Méd és Perzsa birodalom 539-ben elfoglalta. Tehát úgymond egy, mondhatjuk így, kormányváltás történt, de azért annál egy kicsit nagyobb dolog, mert teljesen elsöpörték a babiloni birodalmat, és a Méd-Perzsa birodalom vette át az uralmat. És itt innen folytatjuk tehát, hogy Dárius, az uralkodó úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig három főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. Dániel pedig Izrael népéhez tartozott, és már a korábbi birodalmakban is vezető személyiség volt, Isten megáldotta őt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. Egy pillanatra szeretnék itt megállni. Azt olvassuk, hogy rendkívüli lélek volt benne. Dánielben rendkívüli lélek volt. Tudjuk azt, hogy az ószövetségi időkben is Isten az ő lelkét profétáknak adta már, és a proféták, akiknek az életében ott volt Istennek a lelke, azok csodálatot és különleges dolgokat tudtak tenni. Itt úgy olvassuk, hogy Dánielben rendkívüli lélek volt, tehát ő Isten lelkének a vezetésében élt. És hogyha megnézzük itt ezt a kis pici kártyát, akkor az imádsággal kapcsolatban, itt alulról a másodikat, ha megnézitek, találtok egy ilyet, hogy a Szent Szellem általi imádság az, ami az Isten előtt kedves. Van is ott egy ige szakasz, ti azonban szerintem épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szent Lélek által. Ez a Dániel, ez egy olyan ember volt, aki Isten lelke által tudott imádkozni, hiszen Isten lelke benne élt. Az új szövetség időkben, amiben most vagyunk, tudjuk azt, hogy már nem így vannak ezek a dolgok, hogy egy-két kiváltságos ember kapja meg Istennek a lelkét, hanem azt mondja Istennek az igéje, hogy aki hisz Istenben, és aki szereti az Istent, és aki átadja az életét Istennek, az abba beköltözik Istennek a lelke. Hiszitek ezt? Ugye? Hogy ez van leírva. És hát lehet, hogy kicsit erősnek gondoljátok, de talán mondhatjuk a mi életünkre is, hogy rendkívüli lélek van bennünk. Mondhatjuk ezt? Vagy valakiben csak olyan átlagos Szent Szellem van. Ugye ezt nem mondhatjuk, hát ez nagyon durva lenne, ha ilyeneket mondanánk, hanem Istennek a lelke, aki beköltözik az életedbe, az rendkívüli lélek, és rendkívüli módon tud szolgálni. És szeretném azt mondani, hogy Isten mindenkinek akarja adni az ő lelkét. Hát az apostolok cselekedeteiben, amikor létrejött a gyülekezet, ez volt az első üzenete, hogyha valaki megtér és átadja az életét Krisztusnak, akkor megkapja a léleknek az ajándékát. Hogy ez mindenkire vonatkozik. És mindenki így tekinthet magára, hogy rendkívüli lélek, hiszen Istennek a Szent Szelleme van benned. Isten ebben a könyvben talán mondhatjuk, hogy ezt az üzenetet akarja minden embernek elmondani, meg akarja győzni az embereket, hogy ő nagyon szeret minden embert. És az ő szeretetét megmutatta az ő egyszülött fiába, Krisztusban, és aki hisz Krisztusban, azt ő be akarja tölteni az ő lelkével. Tulajdonképpen az evangélium hirdetésének a lényege az, hogy meggyőzzünk valakit arról, hogy Isten szereti őt. És amit Isten kér, és amit Isten mond neked, az jó. És nem tudom, hogyha vagy most itt úgy, hogy ezt még, erről még nem győződtél meg, akkor szeretném mondani neked, hogy tudjad, hogy Istennek tulajdonképpen ez a fő üzenete. És ezután még sok minden van a Bibliában, de a leglényegesebb üzenet az, hogy Isten azt mondja, hogy szeretlek téged. Hogy szeretlek téged, és kapcsolatba akarok lenni te veled, és mi egy dolgot tudunk csak tenni, azt, hogy hittel elfogadjuk ezt a szeretetet. Hittel elfogadjuk Istennek a kinyilatkoztatott szeretetét, Krisztust, és azt mondjuk, hogy Krisztust akarjuk követni, és átadjuk az életünket, mint ahogy az énekben is azt tettük. És aki ezt megtette, annak az életében, annak a lényébe beköltözik Istennek a rendkívüli lelke, Istennek a szelleme. És Dániel, ő egy proféta volt, ő amikor imádkozott, akkor egészen biztos, hogy Istennek a lelke által imádkozott. És mi is, amikor az imádságról tanulunk, és az imádságon gondolkozunk, akkor ne úgy tekintsünk az imádságra, mint ez valamiféle emberi megnyilvánulás azért, hogy Istennek mondjunk valamit, hanem tekintsünk úgy az imádságra, hogy ilyenkor kilépünk egy kicsit a hétköznapi világunkból, ilyenkor azt mondjuk, hogy átadjuk a bennünk lakó léleknek a vezetést, és azt mondjuk, hogy engedjük, hogy Isten lelke által tudjunk szólni Istenhez. Hogy Isten lelke által tudjunk könyörögni mindenkiért, akit elénk hoz az Isten. Dániel így imádkozott, és egészen biztos, hogy Isten szólt hozzá minden imádságban. Ha még nem adtad át az életedet az Istennek, akkor tulajdonképpen egyetlen egy imádság, amit tudsz mondani. Egyetlen egy imádság, amit tudsz mondani, hogy kifejezed, hogy megértettem, Istenem, hogy szeretsz engem, és oda akarom adni az életemet neked. Azt mondja a Biblia, hogy ezt sem magunktól tudjuk tenni. Hogy nincs olyan ember, aki úgy tud élni, főleg itt az európai kultúrában, ez egy megszokott dolog, hogy mindent betáblázunk, és esetleg úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy hát most X éves vagy, és megvan, hogy majd 8 év múlva esetleg fogsz foglalkozni az Isten dolgaival is, és esetleg átadod az életedet. Vagy még távol tartod ezt a dolgot, mert tudod, hogy még sok mindent szeretnél csinálni, esetleg nem úgy, ahogy az Isten akarja, és majd átadod az életedet. Isten igében azt olvassuk, hogy senki nem jöhet az Atyához, csak akit az Atya vonz. És ezt te nem tudod befolyásolni, hogy téged mikor vonzon az Atya, hanem ezt csak az Isten tudja befolyásolni. És hogyha most vonz téged, akkor mondd neki, majd amikor a végén imádkozunk, hogy átadom az életemet neked. És akkor az Atya ígérete, hogy az ő lelkével betölt téged, az meg fog valósulni. És ha pedig ezt megtetted, akkor ne silányítsuk le az imádságainkat emberi gondolatokra, hanem menjünk oda mindig úgy az Atyához, hogy engedjük, hogy Isten lelke szóljon bennünk az Atyához. Dániel tehát egy ilyen ember volt, rendkívüli lélek volt benne, és ez azt jelentette ott az uralkodónak, hogy ő rá akarta bízni az egész kormányzást. És hogyha valaki észreveszi a mai világban is benned, hogy Isten lelke munkálkodik benned, akkor te is átélsz ilyeneket, hogy valaki azt fogja mondani, hogy rád akar bízni valamit azért, mert látja, hogy valami isteni bölcsesség van benned az Isten lelke által. Úgy folytatódik a történet, hogy a fő kormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet, hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Hát úgy néz ki, hogy ez a Dániel, egy olyan valaki volt, aki képes volt arra, hogy tiszta kezeket felemeljen az Isten előtt. És hogyha megnézitek, megint csak ezen a pici kis kártyán találtok egy olyan alulról harmadikat, hogy tiszta kezeket felemelve imádkozni. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Dániel ima életének az egyik, vagy egy másik alapja az az volt, hogy ő tiszta kezeket képes volt felemelni az Isten előtt. Képesek vagyunk-e mi? És nézzétek csak, Dánielnél egy egész, sereg ember azon munkálkodott, hogy tudna találni benne valami kivetni valót. Kicsit olyan, mint ma ugye a politikusoknál, hogy följön egy ember, egy újabb politikus, akkor rögtön az ellentétes pártban egy egész különítmény ráugrik, és a születésétől kezdve a mai átfésülnek mindent, hogy találnak-e benne valamit, amit meg lehet szellőztetni. És bizony, meg kell mondjuk, hogy találnak. És akkor ezeket nézzük, olvassuk és hallgatjuk. És gondolj bele, hogy milyen a mi életünk, hogy ha valaki ezt így megtenné, akkor találna benne valamit. Egész biztos, hogy találna. És Istennek az üzenete az, hogy szeret bennünket, és kapcsolatban akar lenni velünk, ezzel is kapcsolatban van. Hiszen Isten tudja, hogy egyikünk sem képes arra, hogy tiszta kezeket fölemelve legyünk, és azt mondjuk, hogy ó, Uram, látod, hogy 0 éves korunktól mostanáig semmi bűn nem követtünk el, ilyen nincsen. Hanem mindannyian rászorulunk Isten kegyelmére, és Istennek pont ebben nyilvánul meg a szeretete, hogy ő azt mondja, hogy ő rendezni szeretné velünk a mi büntetésünket. És tudjátok, visszatérve egy picit a politikusoknál, hogy most már néha elkezdik gyakorolni a politikusok, hogy mielőtt megválasztják őket, gyorsan elmondanak mindent, hogy tiszta legyen a dolog, hogy ne később derüljenek ki dolgok. És hogyha valami rendezve van, még ebben a világban is, azt már nehezebb elővenni. De amit Isten rendez az életedben, amikor Krisztus rendezi a te bűnödet, akkor te megszabadulsz attól, és teljesen tiszta kezeket emelhetsz föl. És úgy lehetsz itt, hogy bár tudod, hogy mennyi bűnt követtél el, de hogyha oda mentél Krisztushoz, és megbántad a bűneidet, és letetted, és azt mondtad, hogy őszintén letetted Krisztus elé, és elfogadtad Krisztusnak a váltságát, akkor úgy imádkozhatsz, hogy tiszta kezeket felemelve. És másképp nem lehet imádkozni. És most az imádságról tanulunk, és Dánielről tanulunk, és egész biztos, hogy Dániel is bűnöket követett el. De egész biztos, hogy ő is mindig oda ment az atyához, és látjátok, az atya elrejtette az ő vétkeit. Hiszen én biztos vagyok benne, hogy Dániel bűnöket követett el. Biztos vagyok benne, hogy csinált hibákat. De ezek az emberek, ezek nem találtak semmit, mert az Isten elrejtette. De nem úgy, Isten nem rejti el a bűnöket úgy, hogy mindenkinek elrejti a bűneit, hanem csak akkor, hogyha hiszel Krisztusban, és odamész hozzá, és elmondod, hogy szükséged van a megváltásra. Dániel tehát így imádkozott, hogy a lélek által és tiszta kezeket felemelve, és az egész hadsereg nem tudott találni hibát benne. Úgy folytatódik, hogy akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt. Ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Hát itt ezen a kis kártyán az elsőt, hogyha megnézitek, akkor azt olvassuk, hogy Istenre figyelve imádkozik Dániel, azt mondja, őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az ószövetségi időkben a legfőbb vezető a törvény volt. A legfőbb vezető az volt, hogy betartották a törvényt, de igyekezett mindenki szívből, aki szerette az Isten betartani. És azt olvassuk, hogy ezek az ellenségek rájöttek valamire Dánielnél. Hogy Dánielt semmi mással nem lehet megfogni, csak azzal, ami a törvényben van, mert azt ő tuti meg fogja csinálni. Tehát abban biztosak voltak, látták az ő életét, hogy ő Isten szerető és követő ember. És pont ezt akarták felhasználni ellene. De tudjuk azt, hogy ahogy énekeltük is, hogy Isten sokkal nagyobb az ördögnél. Isten sokkal nagyobb azoknál, akik vádolnak téged, és akik föl akarják használni ellened, úgyhogy nem fog nekik sikerülni, de mégis ezt találtak, és ez beszél arról nekünk, hogy Dániel hogyan is állt hozzá az Istenre figyeléshez. Hogy Dánielnek milyen volt az élete, hogy ő folyamatosan Istent akarta követni. És ez az imádságnak egy harmadik ilyen háttér információja Dániel életében, hogy ő nem csak úgy imádkozott, hanem az ő imádságát azt megtámogatta. Az imádság az abból származott, hogy ő az Istent akarta követni mindenben. Ez volt az ő szándéka. És itt beszél róla az ige, látták ezt még az ellenségei is. És azt mondták, hogy akkor itt próbáljuk meg megfogni Dánielt. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Dárius király, örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Hát, átlátszó a terv, de a királynak mégsem volt átlátszó. Őt be lehetett csapni, nem volt benne isteni lélek, aki szólhatott volna neki. És elérték az ellenségei Dániellel azt, hogy Dánielről tudták biztosan, hogy ő nap mint nap letérdel és imádkozik az ő istenéhez, és sikerült egy olyan törvényt hozniuk, ami ezt lehetetlenné teszi. És itt jön a 11. vers, ami ennek az igehirdetésnek az alap igéje, és amiben a legtöbb üzenet is van az egész 6. versben. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament, emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azt olvassuk, hogy amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament, emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott. Azt látjuk, hogy Dánielnek az életét, az ő életének a menetét nem tudta kizökkenteni ez az irat. És az első dolog, ami itt benne van, hogy Dániel kitartott az imádságban. Akkor is, amikor ez nehéz volt. És mondhatjuk, hogy hát azért ez elég nehéznek ígérkezett. Bár elsőre megtenni nem volt olyan nehéz, mert mégis csak le kellett térdelni, úgymond, és imádkozni, de tudta, hogy az életével játszik. És azt látjuk, és hogyha megnézitek itt ezt a kis kártyát, akkor van egy ilyen rész is, hogy kitartóan imádkozni. Az imádkozásban legyetek kitartók, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni, hogy Dániel életében ott volt ez a kitartás, hogy semmi nem tudta őt, úgymond, ebbe elbizonytalanítani, semmi nem tudta őt eltántorítani, hanem ő ebben kitartott. És ez is hozzátartozik az imádsághoz. Mert sokszor talán vágyunk arra, hogy az imádság olyan legyen, hogy csak úgy magától jön, de úgy látszik, hogy ez nem mindig így van. Néha le kell küzdeni olyan körülményeket, amik a mi életünkben ennél sokkal kisebbek, de mégis, hogyha őszinték vagyunk és magunkban nézünk, akkor azt látjuk, hogy hát ennél lényegesen kisebb problémák el tudnak tántorítani bennünket az imádságtól. Nem beszél a fáradtságtól kezdve, különböző egyéb dolgokon, amik elvonják a mi figyelmünket. Dániel kitartó volt. És hogyan is kezdte az ő imádságát? Hogyan imádkozott Dániel? Nézzétek csak meg a 11. verset. Térden állva imádkozott. Ugye ez nem azt jelenti, és azt nagyon szeretném hangsúlyozni majd a végén is, hogy itt nekünk nem pontosan úgy kell imádkozni, mint Dániel. Tehát nem a külsőségeket kell megtanulnunk. Tehát nem az a lényeg, hogy mindenkinek ezen túl térdenállva kell imádkozni, hanem inkább az, hogy értsük meg azt, hogy miért térdenállva imádkozott Dániel. Egész biztos, hogy ő azt fejezte ki az Isten felé, hogy ő alázatosan akar ott lenni. Kifejezte azt, hogy ő szereti az Isten, tudja, hogy minden az Istentől van, tudja, hogy Isten nélkül ő semmi nem lehet. Itt megint találhatok egy utalást erre ezen a kis kártyán, hogy őszintén és alázattal imádkozni. Van erre egy nagyon jó történet, amikor egy vámszedő, vagy a mai világban mondhatnánk, hogy egy bűnöző, vagy esetleg a elmúlt 40 évben mondjuk egy ávós ember imádkozik, és egy másik, aki pedig mondjuk egy magát Isten szerető embernek bemutató valaki, és a következőt olvassuk, a vámszedő pedig távolában még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazolva ment haza, nem úgy, mint Amaz, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Azt látjuk, hogy Dánielnek az életében, annak ellenére, hogy ő az akkori birodalomnak az egyik legnagyobb embere volt, ott volt az alázat. Meg tudott maradni alázatban. És amikor éppen rosszul mennek a dolgok, és amikor éppen kicsik vagyunk, akkor nem is olyan nehéz megértenünk, hogy hát igen, nem vagyunk tökéletesek. De amikor Isten megállt bennünket, és amikor Isten nagy dolgokat bíz ránk, akkor van nagy szükségünk. Sokszor látjuk, és megint elnézést politikusoktól, hogy aki hatalom körébe kerül, utána valahogy megváltozik, és mássá lesz. Nem bírja elhordozni az ő lelkében ezt. És arra tanít bennünket Isten, és azt kéri, hogy mindig tudjuk azt, hogy tőle van. Tőle van az, amink van. És tőle kapunk mindent. És alázattal és őszintén menjünk oda hozzá. Istennek nem kell elmagyaráznunk, hogy mi tökéletesek vagyunk, mert mi is tudjuk, hogy nem azok vagyunk, meg ő meg még inkább tudja, hanem Istenhez oda mehetünk úgy, ahogy vagyunk. A mi kételjeinkkel, a mi bűneinkkel, a mi nyomorúságunkkal. És Dániel, amikor azt olvassuk, hogy térdenállva imádkozott, akkor ezt fejezte ki az Isten felé, hogy tőle függ. Utána azt is olvassuk, hogy napjában háromszor imádkozott. Napjában háromszor imádkozott Dániel. Ez is ott van benne, hogy kitartóan tette ezt. Volt neki egy szokása. És erre sem szeretném mondani, hogy mindenkinek napjában háromszor kell imádkozni, de én nekem nagyon tetszik ez az imádság, és amikor csak tudom, próbálom ezt gyakorolni. Egy jó szokás. Ebben is kell kitartás. Amikor az ember elhatároz valamit, hogy mit tesz, akkor mindig jönnek utána nehézségek, hogy miért nem. Dánielnek ez olyan erős szokása volt, hogy még ez az irat sem tudta ettől eltántorítani. És aztán még egy dolgot tudunk itt, hogy Dániel úgy imádkozott, hogy ő nem akart semmilyen embernek megfelelni. És találtok itt ezen a kis kártyán egy ilyet is, hogy nem embereknek megfelelve. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Itt ugye arról van szó, hogy keresztény körökbe esetleg megmutatjuk magunkra, hogy mi mekkora nagy imádkozók vagyunk, hogy ezt ne tegyük, de Dániel életében pont a fordítottja volt, hogy ő, hogyha embereknek akart volna megfelelni, akkor nem imádkozott volna. Vagy amikor sokszor vagyunk ilyen helyzetben, hogy elmegyünk valahova ebédelni, és úgy látjuk, hogy hát itt elég gáz lesz, hogyha én most itt nekiállok imádkozni, akkor nem imádkozom, mert végül is nem akarom megbotránkoztatni a többieket, vagy sok szép, úgymond, áltatos módon meg lehet indokolni, hogy miért nem tesszük. De azt mondja Isten igéje, hogy ne embereknek megfelelve, hanem tegyük úgy, ahogyan azt Isten kéri tőlünk, ahogy az Isten felé való szeretetünket jelenti. És még egy dolog van itt a 11. versben, azt olvassuk, hogy magasztalta Istenét. Hát nem tudom, hogyha ebbe a helyzetbe kerültem volna, mint Dániel, akkor mi lett volna az első imádságom? Hogy? Jaj. Igen, jaj, megijedtem volna. Vagy pedig a második imádságom meg az lett volna, hogy rögtön nekiugrottam volna kérni, hogy hát akkor gyorsan valahogy ezt az iratot semmisítse meg az irat, meg semmisítő, vagy nem tudom. Dániel nem ezt tette, hanem ő csak szokásához szíven letérdelt, és hálát adott az Istennek. Hálát adott az Istennek azért, mert volt egy szeretett kapcsolat, és tudta, hogy Isten mindent tud. Persze nyilván elmondta ő a kéréseit is, de arra tanít bennünket Isten igéje, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, mindig hálaadással kezdjük, mindig a hálaadás legyen az imádságunkban az első. Ahogy itt ezen a kis kártyán is megtaláljátok, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Pedig Dánielnek lett volna lehetősége aggódni, és azt gondolom, hogy ha rátok nézek meg magamra, nekünk is van mitől aggódni. Mindenféle dolgoktól tudunk aggódni, és azt mondja, hogy ne ez legyen, hanem hálaadással tárjuk fel a kéréseinket. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Azt ígéri ez az ige, hogy ha hálaadással megyünk az Isten felé, és nem jutunk el soha oda, hogy Istent vádoljuk, akkor Isten megőrzi a mi szívünket és a mi gondolatainkat. Ő benne. Ez egy csodálatos, ez az egyik legkedvesebb ígéretem, hiszen tudjuk, hogy a mi gondolataink azok hát sokszor tőlünk függetlenül működnek, és ahogy a Szabadság Krisztusban tanfolyam is tanuljátok, hogy innen-onnan jönnek mindenféle repülőgépek, mint gondolatok, akik akarok szállni, és az embert ezt néha nagyon zavarja, és azt ígéri Isten igéje, hogy ha te hálaadással éled az életedet, akkor Isten meg fogja őrizni a te elmédet attól, hogy olyan gondolatok vegyenek erőd benne, amik aztán rossz irányba viszik az életedet. Dániel így imádkozott. Úgy folytatódik a történet, hogy azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe. A király így válaszolt, de igen, így van, a médek és perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe vesz téged, ó király. Sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában háromszor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, tudnod kell, ó király, hogy a médek, és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ez csak egy nagyon érdekes bizonyíték arra, hogy ha valaki őszintén szereti az Istent, és olyan dolgot kell tennie, ami esetleg másnak talán zavaró lehet, akkor ha az a másik ember olyan, hogy tehát nem rossz indulat vezérli, hanem tényleg őszintén néz rád, akkor észreveszi benned, hogy te igazából nem ellene vagy, hanem csak az Istent dicséred. Ez a Dáriusz, ez fölháborodott hatott volna, hogy csalódhatott volna Dánielbe, de nem tette, mert ismerte Dánielt. És tudjátok, sok-sok bizonyságtétel van arról, amikor valaki valamire nemet mondott, azért, mert az Istent előbbre helyezte. És sokszor volt az, hogy ezt komolyan vették azok, akik nemet kaptak, és ezt becsülték benne. Ez csak azért mondom, hogy ez soha ne higgyük el az ördögnek azt a csapdáját, aki azt mondja, hogy most ezt a dolgot, ezt csinálhatod másképp, nem úgy, ahogy az Istennek tetszik, mert meg fogod bántani ezt az embert, vagy mit tudom én, mi fog történni. Úgy látszik, hogy ez nem így működik. De még ha emiatt nem is menekül meg Dániel, Isten akkor is veled lesz. 17. verstől olvasom, ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták, de a király ezt mondta Dánielnek. A te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Aztán a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát, nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnal hasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a velemhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod te menteni az oroszlánoktól. Dániel így felelt a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Ebben a részben is benne van Dánielnek az alázata, hogy Dániel nem haragudott meg a királyra. Pedig megtehette volna, hogy hát azért mit tett vele. De Dániel ugyanúgy megmaradt az az egyszerű, Isten szerető ember. Másrészt pedig az is kiderül, hogy Dániel tényleg tiszta kezeket felemelve tudott Isten előtt imádkozni, hiszen azt mondja, hogy ártatlanak talált engem az Isten. Nekünk nem embereknek kell megfelelnünk, hanem az Istennek kell megfelelnünk. És lehet, hogy sokszor nem fog ártatlanak találni téged valaki, vagy valamilyen helyzetben, de a fontos az, hogy Isten előtt rendezve vagy. Isten csak egyféle módon tud téged ártatlannak találni, ha Krisztushoz kötötted az életedet. Mert hogyha nem, akkor egész biztos, hogy bűnök vannak az életedben, amit nincsenek kifizetve. Dánielnek az élete, az ima élete ezeken a dolgokon állt. És akkor úgy folytatódik a történet, hogy akkor a király nagyon megörült, és kihúzta Dánielt a velemből, ki is húzták Dánielt a velemből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. És itt van az utolsó, ezen a kis kártyán is, amit úgy olvasunk, hogy hittel kell imádkozni, és mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. És ez egy nagyon nehéz kérdés, mert vajon akkor ez azt jelenti, hogyha én hiszem azt, amit kérek, akkor azt biztosan megkapom. Mert tudjuk, hogy nem ez. Nem jelenti ezt. Hiszen Isten bölcsessége az, hogy mit kapunk meg, és mit nem kapunk meg. És ha valamit nem kapunk meg, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem hittünk benne. Hittel imádkozni sokkal inkább azt jelenti, hogy bízni az Istenben. Bízni az Istenben, hogy Isten az Úr, Isten meg tudja adni azt, amit kérek, és az ő bölcsessége az, hogy ez meg fogja adni. Hittel imádkozni azt jelenti, hogy ha valamit Isten kijelentett neked, amit tudsz, hogy ő már megígérte, akkor azt elfogadod, és azt mondod, hogy igen, én hiszem ezt, még akkor is, hogyha a körülmények nem ezt mutatják. De hittel imádkozni nem azt jelenti, hogy a saját kéréseinket és vágyainkat visszük oda, úgymond hittel az Istenhez, és azt mondjuk, hogy na, ezt biztosan meg fogjuk kapni. Hanem hittel imádkozni azt jelenti, hogy bízol az Istenben, akármi is lesz, és egy másik helyen, pont a Dániel könyvében az van, hogy mi nem fogjuk imádni a királyt, és ő meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből, de ha nem szabadítana meg, akkor sem fogunk téged imádni, mert bízunk az Istenben. És hittel imádkozni azt jelenti, hogy amit viszont megígért neked az Isten, amit kijelentett neked az Isten, lehet ez valami konkrét dolog, de lehet ez olyan általános ígéretek, amikkel a Biblia tele van, azokban hiszel. Dánielnél azt olvassuk, hogy mert hitt Istenében, ezért menekült meg. Ezután a király odavitte azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Míg a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy birodalma minden tartományába rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz az égen és a földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Ennek a Dánielnek azután jó dolga volt Dárius uralkodása alatt, és a Perzsa, Círus uralkodása alatt. Azt látjuk, hogy Dánielnek olyan volt az imádsága, hogy fantasztikus dolgok történtek mögötte. Pedig ő nagyon egyszerűen imádkozott, Dániel. Azt olvassuk, hogy minden nap háromszor letérdelt, és magasztalta az Istenét. És ez volt az ő szokása. És nem ebben volt a titok, hanem a titok abban volt, ami mögötte van. Ezen a kis kártyán, amit kiosztottam, ott vannak azok a fontos dolgok, amik az imádságnál, az Istennel felé való őszinte imádságnál igazán fontosak, és amik a lényegek. De önmagában ezek kevesek, ha nem gyakoroljuk. Tehát ez ugyanolyan, mint az Istennel kapcsolatunk, hogy tenni kell, de nem mindegy, hogy hogyan tesszük. De nem valamiféle hókusz-pókuszról van itt szó, hanem amit látjátok, az életünkről van szó, hogy hogyan megyünk oda az Isten elé. Ennek az eredménye az volt, hogy Isten dicsősége növekedett. Maga Dárius volt, aki kimondta az Istenről, hogy ő élő és ható. Hogy ő a szabadító Isten. És az is volt a következménye, hogy Dániel az Isten útján tudott maradni. És ahogy itt olvassuk, hogy ennek a Dánielnek azután jó dolga volt Dárius uralkodása alatt, és a Perzsa Círus uralkodása alatt. De ha Jeremiás könyvéből olvastam volna, akkor nem ezt olvastam volna, hanem azt olvastam volna, hogy Jeremiásnak rossz dolga volt egészen az élete végéig, de ott maradt az ő népénél. Tehát nem azt jelenti ez, hogyha így élünk, akkor mindig jó dolgunk lesz. De azt jelenti, hogy az Isten útján tudunk maradni. És az imádság, az Istenhez való szólás, az erről szól. Az Istennek való dicsőségről, és arról, hogy te az Isten útján maradjál. Lehet követni Dánielt, szerintetek? Egy követhetetlen példa Dánielnek az élete? Szerintem nem. Legalábbis a gyakorlati dolgokban aztán végképp nem, mert mindenkinek van annyi ideje, hogy naponta háromszor, most nem mondom meg, hogy mennyi időt, ezt mindenki maga tudja az ő lelkébe eldönteni, de letérdel az Isten előtt is imádkozik. Ami már nehezebb, az az ő életének a háttere, amiről itt olvastunk, de azt gondolom, hogy ezek se követhetetlenek. Istenre figyelve, őszintén, alázattal, hittel, hálaadással, kitartóan, tiszta kezeket felemelve, a Szentlélek által, és nem embereknek megfelelve. Ezek nem követhetetlen dolgok. Erre vezet bennünket az Isten. És ahogy Jakab levelében is olvassuk, hogy nem kell ahhoz, hogy mondjam, valami nagy embernek lenni, hogy te jó imádkozó legyél. Hanem egy olyan embernek kell lenni, aki eldöntötte, hogy az Istent követi, szereti, átadta az életét Krisztusnak, és van egyfajta gyakorlata, amiben ő magát rászorítja arra, hogy az Istennel kapcsolatban legyen. Krisztus példát adott nekünk az imádságból. Hogyha végigolvassátok az evangéliumokat, akkor látjátok, hogy ő mennyit imádkozott, hogy ő egy imádkozó ember volt. A tanítványainak példát adott, és hogyha őróla veszünk példát, ott láthatjuk, hogy hogyan tette. Krisztus előre ment, azt mondja, hogy helyet készíteni nekünk. Előre ment, és ő azt mondta, hogy aki őt követi, az ugyanoda fog jutni, ugyanoda fog menni, amit ő készített nekünk. Őt kell követnünk az imádságban és az egész életünkben, és általa mehetünk az Atyához. Általa mehetünk az örökké valóságban. De itt, ezen a földön, amíg itt vagyunk, addig szükségünk van az imára. Én kérlek téged, hogy olvasd el otthon a Dániel könyvéből a 6. részt, illetve tanulmányozd át ezeket a kis háttér dolgokat, és csendesedj el Isten előtt, és alakítsd az életedet. És hidd el, hogy nem kell valami különleges hívőnek lenned, hanem ha te a te magad módján az Isten felé való fordulásodat kifejezed, akkor ugyanolyan nagy dolgok történhetnek az életedben, mint Dánielnek az életében. És arra is kérlek, hogy alakítsd ki a te gyakorlatodat, vagy állítsd helyre a te gyakorlatodat, ha már kialakítottál, ennek kapcsán, hogy Dánielnek is volt egy gyakorlata. Ha tetszik, teheted így, hogy naponta háromszor fogsz imádkozni, letérdelve. Ha ebben van mély elhatározás, akkor ez jó. De ha te más módon teszed, az is jó. Csak tegyed. tegyed, és higgyed el, hogy ugyanilyen erő lesz a te imádságodban is, és ahogy olvassuk itt Dániel könyvében, hogy mivel rendkívüli lélek volt benne, ha te átadtad az életedet Krisztusnak, akkor benned is Istennek a rendkívüli lelke munkálkodik. Így imádkozzál a családodért, így imádkozzál férjedért, feleségedért, így imádkozzál a gyülekezetedért, a szolgálatodért, így adjál hálát az Istennek, így fejezd ki a bizalmadat az Isten előtt. Gyertek, álljunk most föl az Úr előtt, egy éneket fogunk nem sokára énekelni, ezzel fogjuk befejezni az Isten tiszteletet, de előtte én arra kérnélek most benneteket, hogy akiben van imádság Isten felé, egy-egy mondat, egy-egy köszönet, egy-egy szó, mondjuk el most így, hangosan imádkozzunk minél többen, és majd utána én fogom befejezni egy imádsággal, és aztán felé fogjuk dicsérni az Urat. Bátorítanak benneteket, hogy együtt most minél többen fejezzük ki Istenünk felé a mi szeretetünket, alázatunkat és ragaszkodásunkat. Imádkozzunk!
Felemeljük a nevedet és magadhatunk néhány téged. Én is köszönöm neked azt, hogy te nagyobb vagy, mindenki áskálódó embernek, még akkor is, hogyha a király másik keze. És mindenki én nagyobb vagy, és gondolom rám, és te csak hogy tartok minket. Amen.
Köszönöm azt neked, ha bár szemed, te is mindjében is felhívni, és mindent át, mondtam, ami ellen jelentik a jövőnök is. Mégis azért, hogy nem túl is megkapta értem, nem talán te nem hibát. Köszönöm, hogy elvett a szívemében minden alkalmasságomat, és minden lehetőséget, szeretet, testre, lelkinek megadtál neked, hogy tudjuk imádkozni jó. Köszönöm ezt neked, és segítsen a kívülkozom, hogy elmegyekítem. Kívülj enged el, és nem értem. Kívülj is nem értem. Amen.
Köszönöm neked
ezt a mai igényítést, és köszönöm, hogy volt hozzánkod a szolgáidáltal, és köszönöm ezt a mai üzenetet, amelyet eddig mondottam, és kérlek, hogy segítsen a én is kiemelkedő vagyok a bármint Dániel. Köszönöm, hogy segítettél meg a műzőt, hogy kiterjünk, hogy és kérlek, hogy fogadjon meg ezeket minden előzőzésemet, és kérlek, hogy gyártsa meg a lelket, és kérlek, hogy én is, hogy bár én nagyon egyszerű vagyok is, és csak egy ember vagyok, kérlek, hogy Jézus, hogy a lelked által működj bennem, és segíts, hogy te nagy dolgokat is érkezéhes
Ámen. Édesatyám, mennyei atyánk, jövünk most eléd az Úr Jézus által. Jövünk most eléd, és megszólítunk téged, mint Teremtő Istent, mint édesapát, aki szeretsz bennünket. Szeretnénk kifejezni, hogy szeretünk téged. Szeretnénk kifejezni, hogy megértettük a te szeretetedet. Kifejeztél Krisztusban. És szeretnénk kifejezni, hogy hozzád akarunk tartozni. Ki akarunk tartani melletted, Uram, bármi is van ebben a világban. És szeretnénk teljes hittel élni az életünket. Szeretnénk, Uram, nap mint nap előtted, a te színed előtt lenni. És tudjuk, hogy te vagy az Úr, semmi nem történhet a te tudtadon kívül. Így a te kegyelmedbe és a te védelmedbe van a mi életünk. Köszönjük neked ezt, és kérünk téged, hogy használj bennünket. Szeretnénk, hogyha láthatnánk és tapasztalhatnánk a te csodáidat, Uram, a környezetünkben, embertársaink, az országunkban. Szeretnénk imádkozók lenni, szeretnénk te rád figyelők lenni nap mint nap. Amen. Amen. Maradjunk most állva is.